Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Új helyszínen kezdi 2023-24-es évadát a MÁV Szimfonikus Zenekar. Az új évadban a zenekar elfoglalhatja új székházát. Az új épületet a MÁV ZRT ajánlotta fel. Korábban a Ferencvárosi Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működött itt. A felújítás egyik legfontosabb eleme a próbaterem magas minőségű hangszigetelése, mely az úgynevezett ház a házban technológia alapján készült, így alkalmas profi hanglemezfelvételek készítésére is. A próbateremben egy mobil színpad is helyet kapott, így kamarazenei koncertek rendezése esetében 250-300 fős közönség fogadására alkalmas. A kisebb termek, workshopok, zenés gyermekfoglalkozások számára ideálisak. A MÁV Szimfonikus Zenekar munkáját Farkas Róbert vezetőkarmester mellett olyan elismert művészek segítik hosszú évek óta, mint Kobayashi Kenichiro, tiszteletbeli vendégkarmester, Csaba Péter és Takács Nagy Gábor, állandó vendégkarmesterek, továbbá Kesejak Gergely karmester. A legendás Kobayashi Kenichiro 2024. május 24-én vezényli Budapesten a Zeneakadémián a MÁV szimfonikusokat, majd június 17-én 3 hetes japán turnéra indul a zenekar a Maestroval. A szezonra 5 bérleti sorozatot és gyerekkoncerteket is hirdetnek, az évad egyik központi témája pedig a szerelem lesz. A zenetörténet nagy klasszikusainak műveiben olyan valóságos és képzeletbeli szerelmes párok történeteivel találkozhat a közönség, mint például Cosima Liszt és Richard Wagner szerelme, és az első gyermekük születése alkalmából komponált Siegfried idill. Rómeó és Júlia ifjúkori szerelmi története az alapja Prokofjev forrongó balettzenéjének. Csajkovszki Francesca da Rimini című szimfonikus költeményében a szerelemre árnyékként vetülnek a testi, vágyak, és az érzéki örömök, ahogy Dante Pokol című művében is a titkos és tragikus szerelem megélése köthető a címszereplőhöz. Az érzelmekkel teli szenvedélyes évad első, sírig tartó szerelem címet viselő hangversenyére szeptember 21-én kerül sor a Zeneakadémián, az est vendégszólistája Sümegi Eszter, szoprán lesz.
Fesztivál.
Elkezdődtek az építési munkálatok a Szegedi Dómtéren, amelyek végeztével július 1-én kezdetét veszi hazánk legnagyobb nyári színházi fesztiválja. A Dómtér nyári programja a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertje mellett zenei gálát és musicaleket, köztük egy ősbemutatót kínál. Az új szegedi szabadtéri színpadon pedig a koncerteké lesz a főszerep, de a színház szerető nézőknek is lesz miből válogatni. A Dómtéri nagyszínpadon a klasszikus zene és a zenés színházi műfajok jegyében indul az évad, ugyanis a Szegedi Szimfonikus Zenekar hagyományos ajándékkoncertje után a Szegedi Nemzeti Színház Szegedi Szabadtéri Holdvilágos Éjszakán című nagyszabású operett és opera gálája érkezik július elején, amelyen a Szegedhez több szállal kötődő Cser Ádám vezényel. A továbbiakban musical előadások várják a nézőket. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vendégjátéka az Elizabeth, majd két saját produkció, a Chicago és nagyszabású záró eseményként Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István új World Musicalje, az 1001 éjszaka ősbemutatója. Az új szegedi szabadtéri színpad Zorán, Demjén Ferenc és Aldi Meola koncertjeire, illetve a Menopauza című musicalre már minden jegy elkelt. Az érdeklődők viszont még válogathatnak Paja Bea, a Kispál és a Lovasi estjei, az Omega Naplemente emlékkoncertje és a Zenére fel című koncert közül.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Bár régebben unikális, királyi ételnek számított, most már szerte Európában elérhető növény, a spárga. A zöldségek királynőjeként is emlegetett zöldséggel vélhetően már mindenki találkozott, ám annak ellenére, hogy a koratavaszi időszakban igen népszerű, ráébredhetünk, milyen keveset is tudunk róla. A spárga, vagyis népies nevén nyúl árnyék, hazánkban fehér, halványító és zöld színben kapható, de kevesen tudják, hogy ugyanarról a növényről van szó. Bár több hasznú növény, legértékesebb része a zsenge és ízletes sípja. A betakarítás tavasz közepére esik, általában április közepén kezdődik, és csupán 2 hónapig tart. Ám ha elkezd beérni, akkor a gazdáknak bizony iparkodniuk kell, mert a sípok rendkívül gyorsan nőnek. A spárgaszüret igazi kihívás az őstermelőknek, hiszen sok törődést igényel, valamint fokozott a munkaerő igénye, ami, úgy is tapasztalhatjuk, gyakran meglátszik az árán, ám értékes bevételforrás egy olyan időszakban, amikor még viszonylag kevés egyéb zöldség érik. Arról nem is beszélve, hogy mi, fogyasztók is meg lehet élünk halunk ezért a növényért, számos jótékony hatása és fantasztikus íze miatt. Na de mit lehet tudni erről az izgalmas növényről? Ebben Barta Zsolt gazda, másodgenerációs spárga termelő segít. Az egyik legjobb fogyókúrás étel. Egyre ismertebb tény, hogy a spárga zsírtartalma, kalóriatartalma és szénhidrát tartalma egyaránt jelentéktelen. Ezzel szemben ásványi anyag tartalma kiemelkedő, káliumban, kálciumban, vasban, foszforban és cinkben gazdag. Magas az emészthető rost tartalma, továbbá vitaminokban is dúskál, C, E, B1, B2, B6 mind megtalálható benne. Mondhatjuk, hogy csoda növény. Nem véletlenül tartják különleges előkelő ételnek a spárgát évszázadok óta. Érdekes módon a spárgát elődeink gyógynövényként tartották számon. Elsősorban vízhajtó, ezáltal méregtelenítő hatása miatt volt ismert. Kifejezetten javasolt duzzat, vizesedett lábak kezelésére, valamint egyéb méregtelenítő kúrákra. A spárgának rendkívül magas a víztartalma, ezért ha őrlemény formájában jutunk hozzá, akkor bizony koncentráltan kapjuk vissza a fenséges ízt. Ezekből a spárga őrleményekből királyi krémleves készül, sokkal finomabb és krémesebb, mintha friss spárgából készítenénk. Zöld, fehér, lila. Mostanában egyre nagyobb figyelem fordul a lila spárgára. Számos gazda kísérletezik az izgalmasnak tűnő változattal, a lila spárga hőhatására szinte azonnal elveszítheti a színét, és előre láthatólag zöld lesz. Hámozni vagy nem hámozni? Ez itt a kérdés. A fehér és a zöld spárgát eltérő módon kell előkészítenünk. A fehér spárgának a héja kesernyés ízű lehet, ezért mindenképpen érdemes megpucolnunk. A zöld testvérét azonban csak a fás résztől kell megszabadítanunk. Ennek népszerű módja, ha megfogjuk a növényt 2 végén és eltörjük. A zöld spárga pár centis fehér fás részével együtt kerül a piacra. Ez egyfajta dugóként funkcionál, hogy a sípok ne veszítsék el víztartalmukat. Ezt a fehér részt le kell vágni, az átmenetként szolgáló lila részt viszont érdemes meghámozni és a zöld résszel együtt fogyasztani. Ha törjük a spárgát, akkor a lila rész is kárba vész, mondja az őstermelő.
Évforduló.
Egy délután, amikor minden a Beatlesről szól. 8. alkalommal rendezik meg az országos Beatles találkozót, ezúttal is június 18-án, Sir Paul McCartney születésnapján a Kobuci kertben. A The Beats Beatles emlékzenekar által rendezett eseményen ezúttal George Harrison szelleme előtt tisztelegnek, a legendás együttes gitárosa ugyanis idén ünnepelné 80. születésnapját. A találkozó ezért egy neki dedikált koncertblokkal veszi kezdetét. Idén is megrendezik a népszerű dalkitalálós kvízjátékot, ahol egészen apró töredékekből kell felismerni a Beatles dalokat. A győztes értékes ajándékokkal gazdagodik, valamint egy eredeti Höfner Beatles basszusgitár is gazdára talál. A fesztivál közleménye idézi a találkozó főszervezőjét, Derecskei Zsoltot, aki elmondta, a tavalyi közönségsiker miatt idén is visszahívták Petruska Andrást, a vendégzenekar pedig a Lucy in the Sky with Diamonds együttes lesz, akik ska stílusban adják elő a Beatles dalokat. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A családfőt talán elásták valahol a dzsungelszerűen gondozatlan bozótosban, ahol liánok kúsznak az ég felé, folytogatva és örök árnyékba borítva a terméketlenné vált gyümölcsfákat, és a kibontott hajú özvegy oly féktelen szenvedéllyel táncol hajnalig, mintha nem lenne holnap. Mindez persze szimbolikus, vagy mégsem. Önsorsrontás és élethazugságok széles skálája jelenik meg Rubin Eszter Árnyékkert című regényében. Fordulatos, nagyívű családregény ez, benne egy rendszerváltozás idején okosan meggazdagodó férfi és az őt liánként körbefonó asszonya, egy mágikus ház, sok érzelem, s az olvasónak számos lehetőség, hogy szembenézzen saját életével.
Ugye mindenki a saját valóságában él, Tehát, hogy mi a reális és mi a szürreális, ez igazából mindenki számára mást jelent, és sokszor kiderül, hogy ami a leginkább szürreális, az az igazság. Itt ebben a történetben a mágikus elemek azért kerültek be, mert egy idő után annyira sűrűvé és folytogatóvá vált a főszereplők házassága, a rengeteg nagyon szélsőséges érzelem, a szerelem, a gyűlölet és különböző más érzések, hogy annyira erőssé váltak, hogy ez volt az egyetlen lehetséges feloldása, úgy éreztem, hogy egy kicsit lélegzethez jusson az olvasó, illetve én is, és a szereplők is.
Nagyon sokszor megszólal a szereplőkben egy belső hang, vagy fognák menekülőre a dolgot. Szóval érzik, hogy valami mégsem 100%-os, és aztán valahogy fölülírja mindig az eszük, vagy a kényelem. Azt kérem, hogy kicsit beszéljünk Gyuriról és Liánról. Mi az, ami kezdetben összetartja őket, mert olyan, mintha pont az lenne az ő kapcsolatuknak a megmérgezője is.
Hát még a kérdésed első felére visszatérve, mert itt a regény szereplői magukat zárják a saját börtönükben, mivel mindenki valahogyan az álmait kergeti, ez szerintem sokunkkal megtörténik életünk folyamán, hogy abban a zsákutcában futunk bele, hogy minél több energiát fektetünk akár egy párkapcsolatba vagy munkahelybe. Nagyon nehéz belátni, hogy már régen ott kellett volna hagyni. Tehát minél több energiát fektetünk bele, annál nehezebb megszabadulni tőle, még akkor is, ha réges-régen nem működik. Itt az ő kapcsolatuknál ugye nagyon fiatalon ismerkednek meg. Az egyikük részéről, a lány részéről egy egyértelmű szeretethiány, hogy a családjában nincs elfogadva, és önmagát sem tudja megfogalmazni, és számára az első olyan visszajelzés, hogy ő fontos lehet. Úgyhogy ő ebbe a végletekig és minden áron kapaszkodik. A fiú részéről ugye a bezártság, a katonaság miatt, és ilyen nagyon erős hormonális késztetés, tehát ebben a pillanatban találkoznak, amin megszűnnek ezek a korlátok, amik elválasztják őket, a valóságos és a szürreális, vagy csak lelki korlátok is, tulajdonképpen azonnal kiderül, hogy nem illenek össze. De mind ez a dolog, ami erre rárakódik, az álmok, amiket meg akarnak valósítani, még ha másik nem is illik bele a képbe, de valahogyan ott van, és ez a nehézségi erő viszi magával végesten végig, végül évtizedekig a kapcsolatot, holott már az elején látszott, hogy ez semennyire nem fog működni.
Milyen érdekes és mennyire jellemző, hogy a külvilág számára ez egy jó házasság, vagy legalábbis egy sikeres pár van itt a szemünk előtt. Ugye a férfi, aki mindig előre néz, aki felelősségteljes, aki jól keres.
Ugye itt bejön ez a kognitív diszonancia redukciója, hogy megmagyarázzuk magunknak, hogy miért is nem baj, hogy ők nem működnek jól, mint férfi és nő, viszont gyönyörű gyerekeik születnek. Szóval egyre csak építkezik a realitásban, tehát házat épít, karriert épít, és társaságot épít, és valahogy nagyon elsikadnak a lelki dolgok, amik aztán nagyon erőteljes lelki defektusokban fognak megjelenni. Egyrészt ugye a férfinak a nagyon erős depressziójában, illetve amit ő így fogalmaz meg, vagy depresszióként érzékel, ahol a nő odaadóan ápolja, holott valójában ő mérgezi ezzel a bántalmazó kapcsolattal. Tehát mindig valamilyen módon belebetegszünk ezekbe a dolgokba, amiket nem ismerünk be magunknak, illetve később, aki az összes tünet hordozója lesz, és ezt jeleníti meg, aki már nem is ennek a kapcsolatnak a résztvevője, hanem a főszereplőnek a következő kapcsolata, aki az végül nem is lehet tudni, hogy valóságos személye vagy sem, de lényeg, hogy egy tünet együttes hordozójává válik, és mindezt a nagyon mérgező kapcsolatból táplálkoznak az ő betegségei.
Mi mindent próbál Gyuri, hogy kiszabaduljon? Mert olyan, mintha apatikus lenne bizonyos időszakokban, és aztán megtalál magának egy közösséget, egy másik nőt, a hitet, célokat. Szóval, hogy próbálkozik, és mindig elbukik. Miért?
A saját illúzióinak a fogja. Ő számára a fő cél az apaság, a nagy család. Ő mindenek fölé helyezte azt, hogy ő egy három gyerekes apa, tehát a gyermekeinek a totális biztonságot nyújtani. Ő ebben a szerepben tud kiteljesedni, és ebben benne van az is, hogy a gyermekei édesanyjának is mindent nyújtani, attól függetlenül, hogy megérdemli-e vagy sem. Úgyhogy ő az apaság mítoszát építi a végtelenségig, a család mítoszát, és hát végül ugye kiderül, hogy mocsára épített, tehát már az alap sem volt jó, de hát ezzel nagyon nehezen tud szembesülni, és az évtizedek során minden egyes kisebb menekülési kísérletét úgy dönt, hogy inkább marad. És épp ezért, hogy tovább őrizhesse és dédelgethesse a saját álmait.
Hogyha a házra visszatérünk, mint szimbólumra, ugye épül egy gyönyörű ház egy hegy tetején, csodálatos környezetben, és hiányzik a tartóoszlopa, és megjönnek a repedések.
Ez a ház valóban ennek a házasságnak a szimbóluma. A körötte levő óriási dzsungelszerű kert, egy ilyen nagy árnyékos kert, ahol a liánok kúsznak az ég felé, senki nem gondozza a kertet, minden ez inkább árnyékba borul. A főszereplő liának a neve is, mint a liánok, úgy fonja be a férjét és mindenkit, aki körülötte él, mint egy öntudatlanul is, meg tudatosan is. Sokféle módon lehet olvasni a könyvet.
Nem beszélve arról, hogy maga, ahogyan írod, az is ilyen. Időben ide-oda járunk, és így átfonja a sztorit, ez az időszál.
Nagyon jó volt, amikor végre rátaláltam arra a megoldásra, hogy ezt hogyan fogom megírni ezt a történetet. Tehát ahogy a főszereplő Stark Gyuri elkezd a házának a pincében pakolni, és számolja föl az életüket, ugye akkor még nem lehet tudni, hogy miért pakol össze, csak kiselejtezi a pincét, vagy esetleg elköltöznek, és ezek alapján, hogy kezébe veszi a múlt tárgyait, sejlik fel az egész korábbi életük, mint egy időrendbe, majd eljutunk a harmadik rész végére oda, hogy valóban sikerül felszámolni az egész dzsungult a pincébe, és akkor tulajdonképpen így bekereteződik ez a történet, de a negyedik részben Stark Gyurival együtt az olvasó is ráeszmél, illetve megtudja, tudomására jut a valóság, és onnantól újra átkereteződik az egész történet, és minden teljesen más megvilágításba kerül. És aztán van még egy utolsó, egy ötödik rész, mint egy ilyen bombó, ami meg szintén ad egy újabb szempontot az egész történetnek, vagy akár az egész életünknek, arról, hogy mi a valóság, mi nem a valóság, vagy hogyan érzékelhetjük a valóságot.
Árnyékkert Rubin Eszter regényét a Jaffa kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.